Íme, eljön az Úr a népek üdvösségére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 24. számú dicséretünk első és 5. számú versét. A 24. számú dicséretünk első verse így kezdődik: az Úr bír az egész földdel, és az 5. versből az új református énekeskönyvi szerinti szövegvariációt fogjuk majd énekelni. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a mai napra kijelölt ige szakaszból, Péter első leveléből, az első részből, a 3. verstől a 9. versig terjedő szakaszból, eképpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, háladással a szívünkben jövünk te eléd advent második vasárnapján. Háladással jövünk a szívünkkel te eléd, és szeretnénk kérni tőled, hogy ahogyan azt énekeltük is, hogy hadd nyílhasson meg a mi szívünk, úgy, mint egy kapu, ahova te be tudsz jönni, mint dicsőséges és győzelmes király. Szeretnénk kérni téged, Istenünk, hogy hadd érkezz meg adventkor ebben az időszakban a mi életünkbe, hogy hadd kerülhessünk te hozzád közelebb, hogy hadd érthessünk meg belőled egyre többet és többet. Istenünk, annak ellenére, hogy ez a vágy ott van a szívünkbe, annak ellenére, hogy mindannyian szeretnénk közelebb kerülni hozzád, mégis olyan sokszor elvétjük a célt. Ahelyett, hogy feléd mennénk, inkább homlok egyenest a másik irányba indulunk el. Annak ellenére, hogy a te akaratodat választanánk, inkább elfordulunk tőled. Istenünk, olyan sokszor harcolunk saját magunkkal, a saját vágyainkkal, a saját akaratunkkal. Add, hogy ezeket mind-mind le tudjuk tenni eléd, és ahelyett hadd tudjuk engedni azt, hogy a te akaratod valósulhasson meg a mi életünkbe is. Kérünk téged, hogy bocsásd meg, hogyha vétettünk ellened, vagy mások ellen. Add, hogy hadd lehessünk most úgy te előtted, hogy akarjuk meghallani a te üzenetedet. Hadd lehessünk úgy előtted, hogy nyitottak legyünk arra, bármit is akarj elvégezni a mi életünkbe. Így kérünk, Szentlélek Isten, hogy légy most mi velünk is, add, hogy hadd találkozhassunk te veled. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 445. számú dicséretünk első versét. A 445. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Istenünk igéjét olvasom az előbb felolvasott szakaszból, Péter első leveléből, annak első verséből, a 8. és 9. verset. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy az életünk során egészen a kezdetektől az idősebb korig folyamatosan célokat tűzünk ki magunk elé. Sokszor talán meg sem fogalmazzuk, hogy van valamivel célunk, hanem csak úgy tesszük, de amögött is ott van egy cél. Azért kötöm be a cipőfűzőmet, mert az a célom vele, hogy ne essek el. A kisgyermekek sírnak, mert az a céljuk, hogy észrevegyék őket, és a szüleik valahogy azt, amiért sírnak, tudják orvosolni. A kisgyerekek azért, hogy elérjék a céljaikat, nagyon sokszor egészen elképesztő és megdöbbentő dolgokat képesek végezni. Később iskolás korban a tanulásnak is vannak céljai. Van, aki önmagába azért tanul, hogy piros pontot kapjon, valaki azért, hogy megkapja a piros pontokért járó jutalmat otthon, később azért az a célja a tanulással, hogy jó iskolába vegyék fel, aztán jó egyetemre, de a munkahelyen is kisebb-nagyobb célokat tűzünk ki, hogy így tudjunk előrébb haladni. De lehet az is cél, hogy eljussunk a klubba, hogy ott akár tudjunk egymással társasjátékozni. Tele van a mi életünk célokkal, hogy mit, miért teszünk egészen a legapróbbaktól a legnagyobb célokig. És ez nincs másképp a hitünkkel sem. Van egy nagyon szép kifejezés, amit református elődeink úgy fogalmaztak meg, hogy mi végre hiszel, vagy kicsit egyszerűbben, kicsit hétköznapiasabban, mi hasznod abból, hogy te hiszel? És bizonyára rengeteg elképzelésünk van, és rengetegféle választ tudnánk erre adni, ami így első gondolatra jön nekünk. Vannak azok, akik azért hisznek, mert Isten utat mutat. Szükségük van az életükben, az tájékozódásban segítségre. És Isten az, aki segít nekik egy-egy döntéshelyzetben, aki segít nekik egy-egy erkölcsi útkereszteződésnél eldönteni, hogy merre menjenek. Az ő hitüknek az a célja, hogy legyen valaki, aki utat mutat, aki segít. Aztán ott vannak azok, akik azért hisznek, mert Isten megvigasztal minket. Annyi és annyi ige vers van, ami vigasztalást tud nekünk adni. Vannak különféle gyűjtemények róla, rengeteg kis igéskártya, és ezek olyan jól esnek, ezek úgy simogatják a mi lelkünket. Az ilyen embernek a hitének az a célja, hogy legyen valaki, aki a nehéz időkben, amikor elszomorodok, akkor ott álljon mellettem, és vigasztalást adjon. Aztán vannak, akiknek azért fontos a hit, mert Isten bátorít. Bátorít a nehéz helyzetekbe, bátorít, hogyha félünk. És végül is teljesen jogos ez a cél, hiszen a Bibliában minden napra esik egy ne félj felszólítás. Az ilyen hitnek az a célja, hogy legyen valami kapaszkodó, legyen valami bátorító. Aztán vannak azok, akik azért hisznek, mert Isten megáld. Ha valamit sikeresen elérek, hogyha munkában, tanulásban, bármiben sikerem van, akkor ezt Isten áldásának köszönhetjük. És azért van szüksége az ilyen embereknek Istenre, hogy valahogy biztosítsák a sikerüket. Persze egyébként általában ilyenkor, hogyha elérjük az kívánt sikert, akkor gyakran megfelejtkezünk arról, hogy hát azért ezt nem egyedül tettük. Az ilyen hitnek az a célja, hogy valahogy a sikert tudjuk biztosítani. És azért, hogy igencsak hiányos felsorolásomat egy ne feltétlenül pozitív példával fejezzem be, az utolsó az most, hogy van, aki azért hisz, hogy legyen kit okolni. Legyen kit okolni, hogyha éppen nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogyan azt szeretné. Legyen kit okolni, akire akár a saját hibánkat, a saját mulasztásunkat is rá tudjuk kenni. Legyen kit okolni, akit megláthatunk a dolgok mögött. És ezek az igencsak most kisarkított példák, ezek valahogy mind-mind helyén valóak, hiszen Isten utat mutat, Isten megvigasztal és bátorít minket, Isten megáld minket, és hát tulajdonképpen nincs semmi, ami úgy történhetne, hogy ő ne tudna róla. De mégsem ezek között van a mi hitünknek a célja. Ezek inkább következmények. Péter azt írja az ő levelében, hogy elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A hitünk célja a lelkünk üdvössége. Az üdvösség is egy olyan kifejezés, amit nagyon sokszor használunk, de talán a jelentésében mi magunk sem vagyunk magabiztosak. Tegnap megnéztem pár internetes szótárt, hogy mit ír az üdvösségről, milyen magyarázatot hoznak rá, és hát azt vettem észre, hogy nem igazán tudnak vele mit kezdeni. A kedvenc magyarázatom az volt, hogy az üdvösség az, amit az üdvözítő zárójelben ott volt, hogy Jézus Krisztus szerez. Hát ebből nem jutottam közelebb ahhoz, hogy mit is jelent az a szó, hogy üdvösség, viszont az már ebből is kiderült, hogy az üdvösség az valami olyan, ami nincs alanyi jogon, ami birtokunkban, ami nem jár nekünk csak úgy, amire szükségünk van, amit meg kell szereznünk, mert nincs a mi birtokunkban. Szükségünk van-e ma üdvösségre? Hát, hogy ne lenne? Isten szent, Isten tökéletes, Isten teremtette és fenntartja a világot, és Isten gyűlöli a bűnt. Ha belegondolunk az elmúlt 2-3-4-5 napunkban, akkor biztos találunk rá példát, amikor nem feltétlenül szeretetből cselekedtünk. Biztos találunk rá példát, amikor inkább a rossz indulat volt, akár a szavunk, akár a tettünk, akár a gondolataink mögött. És az bűn. Az valami olyasmi, ami elválaszt minket Istentől. Valami olyasmi, amivel valamit kezdenünk kell, mert ha az ott van, nem állhatunk csak úgy az elé, az Isten elé, aki gyűlöli a bűnt. Szükségünk van az üdvösségre, mert mi az üdvösség? Hadd fogalmazzak most így, hogy az a rossz kapcsolat, ami elromlik, ami rossz indulatunkból, ami ballépéseinkből, ami baklövéseinkből, az ekkor helyreáll. És az üdvözítő, Jézus Krisztus az, akinek a halála és feltámadása által ez helyreállhat. Az üdvösség az az Istennel való helyreállított kapcsolat, a megbocsátás és az örök élet együtt. Keresztényként többet jelent hinni, mint elfogadni azt önmagába, hogy Isten létezik. Keresztényként hinni azt jelenti, hogy tudom azt, hogy nekem üdvözítőre van szükségem, aki üdvösséget ad nekem, aki helyreállítja Istennel az én kapcsolatomat, és elhiszem azt, hogy ez az üdvözítő, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Akkor találhatom meg igazán Istent, hogyha az üdvözítőt keresem benne. Amikor az üdvözítő Jézus Krisztus lép be az életembe, akkor áll tökéletesen helyre a kapcsolat köztem és Isten között. És akkor majd minden más is lesz Isten. Az annak a következménye, akkor utána utat mutat, bátorít, megvigasztald, megáld. És az adventi időszakban is ezt az üdvözítőt várjuk. Ennek az üdvözítőnek az eljövetelére készülünk, emlékezünk. És hát ha belegondolunk, Jézus születésekor is az az angyali szó hangzott el, hogy üdvözítő született ma nektek. Tehát a hitünk célja az a lelkünk üdvössége. Péter egy egészen megdöbbentő kifejezést használ a levelében. Azt írja, hogy mert elértétek hitetek célját. Elértétek. Nem el fogjátok érni. Nem lehet, hogy elérhetitek, van rá esélyetek azzal, hogy hisztek, hanem azt mondja, hogy elértétek. Már megvan. Már megtörtént. Olyan sok keresztényel találkoztam, aki, hogyha szóba jött az örök élet, az üdvösség, akkor azt mondta, hogy hát, majd megtudjuk. Nem lehetsz olyan biztos benne, hogy ha meghalsz, hova kerülsz. Még onnan nem jött vissza senki. És ezek a mondatok számomra mindig olyan megdöbbentőek. Két oka lehet annak leginkább, hogy valaki miért mondja ezt. Az egyik az az, hogy az a kérdés ott van benne, hogy van-e egyáltalán Isten. A másik kérdés, ami meg felszokott még merülni, hogy meg tud-e egyáltalán bocsátani nekem Isten? Vajon kaphatok-e megbocsátást? És a mai igeszakaszunk abban bátorít minket, hogy merd elhinni, hogy Isten neked is megbocsát. Merd elhinni, hogy Isten üdvösséget ad. Jézus nem tart minket talánok között. Nem mondta soha azt, sem a tanítványainak, sem egyetlen egy beszédében, példázatában, sem, hogyha hisztek és engem követtek, akkor talán megbocsátok. Hanem ő kijelent. Van egy nagyon szép kifejezés, amit szintén szoktunk használni, de talán ennek a jelentésével sem mindig vagyunk annyira tisztában. Ez az, hogy üdvbizonyosság. Mit jelent ez? Az, hogy bizonyos lehetek abban, hogy Isten megbocsát nekem. Én bizonyos lehetek abban, hogy hiszek és elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak. Te bizonyos lehetsz a te hitedről. Nem a másikról. Olyan sokszor szeretnénk eldönteni, hogy a másik vajon hogy hisz. Én nem tudhatom, hogy a másik hogy hisz. Ez mindenkinek saját magában van meg, és saját magáról tudhatja, hogy elmeri hinni, és hisz is, hogy Jézus az ő üdvözítője, avagy sem. És ez az üdvbizonyosság, ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve azt csinálok, amit akarok, úgy is üdvösségem van. Nem azt jelenti, hogy hátra dőlhetek. Nem kell Istent követnem, sőt, pontosan az ellenkezője. Azt írja Péter, hogy ti szeretitek és hisztek, annak ellenére, hogy nem látjátok. És ez azt jelenti, hogy ha szeretem Istent, ha szeretem Jézust, akkor ápolom vele a kapcsolatomat. Akkor fordítok rá időt, mert jó vele. Mert jó imádkoznom, mert jó Bibliát olvasnom, mert akarom tudni azt, hogy mit akar mondani, üzenni az én életemre nézve. Ha szeretem Istent, az azt jelenti, hogy keresem az ő akaratát, azt az utat, amit ő mutat nekem, amit be kell járnom, és a döntéseimben megpróbálok vele dönteni minél tökéletesebben. Szeretni Jézust azt jelenti, hogy akarom azt az életet élni, amit ő szánt nekem, mert tudom azt, hogy az az élet egy jó élet. És amikor megfáradunk, amikor belefásulunk az életünkbe, a hitünkben, amikor a bibliaolvasás, az imádság, az Isten tiszteletre járás egy ilyen mechanizmussá válik, amikor nem tudunk annyira figyelni, amikor talán csak úgy megtörténnek velünk az események, és nem történik bennünk semmi, akkor ez egy figyelmeztetés, hogy de igenis, meg kell próbálnod figyelned. Igenis, Isten vár, és szólni akar hozzád. És olyankor a hitünknek megújulásra van szüksége, arra, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel tudjunk megint hinni, amivel korábban. Aztán visszafelé haladva a felolvasott igeszakaszba kicsit, Péter azt mondja, hogy kimondhatatlan, dicsőült, örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Nincs annál nagyobb öröm, amikor egy ember felismeri azt, hogy Jézus üdvösséget ad neki. Nincs annál nagyobb öröm, amikor egy ember megszabadul mindazoktól a terhektől, amik azért nyomják a vállát, mert hibázott, mert Istentől elszakadt, mert bűnt követett el. Nincs annál nagyobb öröm, amikor valaki rádöbben, hogy Isten szereti őt, és üdvösséget ad neki, és a kapcsolatot helyreállítja. És ez örömöt okoz a nehéz percekben is, a próbákban is. A levél címzettjei, akinek Péter ír, ők nagyon sok próba előtt voltak. Üldözéseket szenvedtek, és ott voltak a tévtanítók is. És ez mind-mind azért volt, mert ők el akarták szakítani őket Istentől. Ugye elgondolkoztam, hogy ma mi az, ami minket leginkább el akar szakítani Istentől, ami veszélyként vagy próbaként előttünk van. És hát tulajdonképpen az üldözésekhez és a tévtanítókhoz lehet ma is kötni, csak nem így nevezzük őket. Az egyik nagy harc, amivel küzdünk, az a majd ráérek, majd később, majd holnap foglalkozom Istennel kezdetű mondatok, hiszen a holnapból holnap után lesz, a holnap utánból holnap után, és aztán hetek, hónapok telnek el, észre sem vesszük, és eltávolodtunk Istentől. Ehhez kapcsolódhatóak azok a mondatok, vagy azok a dolgok is, amiket szívesebben csinálunk olykor, ahelyett, hogy Istennel foglalkoznánk. De ott vannak a problémák, a próbák is. Amikor azok a kérdések merülnek fel bennünk, hogy hol van Isten? Miért nem segít nekem, amikor fáj? Hol van most a nehézségekben? És hadd mondjam egészen egyszerűen, utolsó példaként így, hogy ott van a csorda szellem is. Hogyha a másik megteheti, hogyha a másik úgy csinálja, és nincs belőle semmi baja, akkor én miért ne tehetném? Hogyha másik egy kicsit többet vesz ki a munkahelyéből, mint amennyi feltétlen járna neki, én miért ne vehetném? Hogyha másik hazudik, akkor én miért ne hazudhatnék neki? És ezek mind-mind ott vannak a mi életünkben küzdelemként, és el akarnak minket választani Istentől, mert azt hitetik el, hogy ez így rendben van. De ezek nincsenek rendben. És ezekben a harcokban és küzdelmekben is, amikor talán saját magunkkal harcolunk a hitünkért, akkor bátorítást és örömöt ad az, hogy de hát van üdvösségünk. De hát Isten az, aki harcol értünk. De hát Isten az, aki ezekben a küzdelmekben is mellettünk van és megerősít. Isten az, aki a hétköznap harcaiban is ott van, aki erőt ad a nehéz döntésekben. És Isten mindezekben boldognak akar minket látni. Olyan keresztényeknek, olyanoknak, akik örülnek, és ez az öröm is erőt tud adni a hétköznapoknak a küzdelmeiben. Az a tudat, hogy üdvösségünk van, hogy a kapcsolat helyreállt Isten is köztem, az, hogy ő mellettem van és segít, az egy olyan örömet jelent, ami számunkra, ami megkülönböztet minket más emberektől. Ma advent második vasárnapján ez az az ige szakasz, ami próbál minket is bátorítani. És olyan jó lenne, hogyha úgy tudnánk innen majd ma elmenni, hogy ebben az adventi időszakban az üdvözítő Jézust várjuk. Az üdvözítő Jézus megérkezését, akár a saját életünkben, akár újra, akár először. Mert Isten nem árul zsákba macskát, és nem tart minket kétségek között, hogy talán üdvözülhetsz, ha hiszel. Hanem azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. És olyan jó lenne örömmel a szívünkben elmenni innen, és így készülve karácsonyra, örömmel, boldogan, letéve mindazt a terhet és nyomást, amikor ilyenkor rajtunk szokott nehezedni, azért, hogy Az általunk elképzelt tökéletes adventi időszakot és karácsonyt meg tudjuk élni. Nagyon fontos a készülés, de hogyha azt úgy tudjuk tenni, hogy bennünk van az a szabadság és öröm, hogy az üdvözítő Krisztust ünnepeljük karácsonykor, akkor azok már mellékesek lesznek. Olyan jó lenne innen úgy elmenni, hogy mindezt imádkozva tesszük azért, hogy közeledni tudjunk Istenhez. Hiszen ő azt ígérte, hogyha közeledünk hozzá, akkor ő is közeledni fog mi hozzánk. Imádkozzunk most azért, hogy ez az üdvözítő Isten megérkezhessen a mi életünkben is, és ez biztonságot és örömet jelentsen a mi számunkra is. Amen. Fönnállva folytassuk imádságunkat. Üdvözítő Istenünk, hálát adunk neked, hogy te mindent megtettél azért, hogy azt a kapcsolatot, ami talán olyan sokszor még most sem jó köztünk is, közted, azt helyreállítsd. Szeretnénk kérni, Úrunk, hogy te erősítsd meg minket abban, hogy hadd vágyjunk erre a kapcsolatra is, hogy legyen erőnk tudni tenni érte. Szeretnénk kérni, Istenünk, hogy bátoríts minket, hogyha éppen megfáradunk a mi hitünkbe, bátoríts minket, hogy hozzád mindig mehetünk, hogy te rád mindig nézhetünk, és téged mindig kérhetünk, add, hogy az üdvözítő Istent láthassuk benned elsősorban, azt, aki egészen közel enged minket magához, azt, aki annyira szeret minket, hogy a saját életét sem félte odaadni értünk. Szeretnénk kérni, Istenünk, hogy ebben az advent időszakban hadd érkezhessünk meg úgy az ünnepre, hogy ott valóban találkozhassunk veled, és az az öröm, hogy üdvözítő született, az hadd járhassa majd át a mi szívünket is. Szeretnénk kérni, Istenünk, hogy légy velünk. Te adj áldást a mi életünkre, te adj erőt, amikor éppen gyengének érezzük magunkat. Szeretnénk kérni mindazokért, akik betegek, hogy te adj nekik gyógyulást, te adj nekik türelmet, és te csillapítsd az ő fájdalmaikat. Istenünk, te látod mindazoknak a szívét, akiknek ott álltunk az elvesztést, a gyász okozta mélység és fájdalom. Te gyógyítsd be ezeket, te kötözd be is, te adj békességet a kimondhatatlan fájdalomban is. Te adj békességet és vigasztalást, amit senki más nem tud nekik megadni. És így szeretnénk kérni, Istenünk, a mi gyülekezetünkért, hogy Te légy a mi vezetőnk, Te légy az, aki előttünk jár, Te légy az, aki összekötsz minket, aki egy közösségé formálsz minket. Istenünk, add a Te áldásodat a mi életünkre, add a Te áldásodat az előttünk álló napokra, és add, hogy hadd tudjunk veled élni, és veled járni. Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Szeretettel hirdetem az adakozást, és köszönöm meg az eddigi adományokat is a gyülekezetnek. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjukra Kovács Istvánné, született Pataki Zsuzsanna, 85 éves testvérünket, Horog Zoltánné, született Kondor Erzsébet, 85 éves testvérünket, és Nagymajtényi János, 79 évet élt testvérünket. Az Úr adjon békességet és vigasztalást a gyászoló családokra, hozzátartozókra. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma délután 5 órakor gitáros, zenés istentiszteletet tartunk. Az elmúlt héten tartottuk az adventi teológus hetet, ahol minden este egy-egy teológus érkezett a körünkbe, és ismerkedhettünk meg Jézusnak egy-egy nevével, vagy tisztségével. Ennek a hétnek a zárása lesz egyben ez a mai gitáros istentisztelet is, hiszen a teológiáról fog érkezni az ige hirdető Lányi Gábor János teológiai tanár személyében, aki Istenről, mint bíróról fog igét hirdetni a mai délutánról. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma délután 3 órakor felnőtt keresztelő és konfirmációs előkészítő beszélgetést tartunk itt a lelkészi hivatalban. Szeretettel hirdetem, hogy bibliaolvasó kalauzt még lehet venni, a kijáratnál vannak ezek elhelyezve. Szeretettel hirdetem az iratterjesztést, ahol sok-sok könyvet, igéskártyát, karácsonyi ajándék lehetőséget lehet találni kint a bejárat mellett. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmében. És szeretettel hirdetem, hogy a szeretett dobozok visszahozatalának határideje az a mai nap, így aki még nem hozta vissza az általa elvitt szeretett dobozt, azt ma délután, a délutáni istentisztelet előtt, vagy a délutáni istentiszteletig juttassa vissza ide hozzánk, hogy át tudjuk adni a szeretett szolgálatnak. És záró énekül énekeljük a 272. számú dicséretünk 4. versét. A 272. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, ő az én üdvösségem, ezután pedig a himnuszt énekeljük majd.